Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mulandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem. Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mulandó vagyok. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyájan elveszünk. De emlékezzél meg irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra felolvasásul kijelölte. Megírva találjuk Máté evangéliuma 24. fejezetében a 15. verstől a következőképpen. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Akkor azok, akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Akik a ház tetején vannak, ne szálljanak le, hogy kihozzanak valamit. És aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk a 103. Zsoltárban, a 6. verstől a következőképpen. Minden elnyomottal, törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem terel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Amen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, mai vasárnap, ahogy már elhangzott Isten tiszteletünkön, az ítélet vasárnapja. 2 hét múlva lesz az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, az örök élet vasárnapja. Ezen a mai ünnepen arra figyelünk, és arra buzdít és bátorít Isten igéje, ahogy a lekcióban is hallhattuk Máté evangéliumából, hogy egyszer Isten véget vett ennek a világnak, ennek a világ mindenségnek, és nyilvánvalóan az ember élete is lezárul egyszer. Lezárul, és az ige szerint még az evangélium arról is beszél, hogy az ő életükben fog bekövetkezni, vagyis elmondja a gyakorlati tanácsokat, hogy hogyan készüljenek a szörnyű utálatosság fogadására, és mindenki maradjon a helyén, amikor az majd bekövetkezik. Maradjon a helyén, és ne csináljon semmit. És várja a nagy döntést, és várja az Isten ígéretének, a Krisztus visszajövetelének következményeit. Ítélet vasárnapja van tehát, és lelki szemeink előtt talán egy bíróság és egy tárgyalóterem jelenik meg. Látunk rabokat, gyanúsítottakat, előzetes letartóztatásban lévőket, akiknek kezükön, lábukon bilincs van. Bűnüket a bíró fejükre olvassa az ítélet során, és elhangzik a tételes ítélet, mit, miért, hány esztendő börtönbüntetésre ítélik, és mi lesz tetteik szörnyű végkifejlete. Nyomasztó, kétségbejtő helyzet, különösen azoknak, akik ilyen szituációba kerülnek. Most abba természetesen nem bocsátkozunk, hogy ki hogyan és miért érdemli meg. Egyszerűen az ítélet, a bírósági tárgyalás és a bíró magatartása, szolgálata az, ami illusztrációként szolgál ehhez az igéhez. Hiszen Isten igéje, és erről beszél, lesz felelősségre vonás, de az ő kozmikus tárgyaló termében nem olyan módon történik az ítélethirdetés, ahogy azt megszoktuk a polgári életben, hanem mindenkit kivétel nélkül megvizsgál a nagybíró, megvizsgál és megkérdezi, pontosabban nem is kell kérdeznie, hiszen minden tud a nagy mennyei nyilvántartás, minden ember életének minden pillanatát rögzítik, és nem felejtik. Tehát Isten színe előtt az ítéletkor még súlyosabb a helyzet, mint ahogy a megszokott ítélkezésre gondolva elénk tárul a várható pillanat képe. Hiszen Istennél nincs kivétel, és mindenkit felelősségre von, pontosabban mindenkinek el kell számolni cselekedetei szerint, azzal, amit élete során tett. Pál apostol és az evangélista olyan módon várták az utolsó ítéletet, hogy az még az ő életük során bekövetkezik. És Pál apostol gondolkodásmódjában, teológiájában a mindennapi élet örömeihez, nagyszerű, lendületes szolgálatához, és a szomorúságban is, és a kétségbe ejtő nyomorúságban is, tehetetlenségben, betegségben, fájdalmak között is ott lebegett mindig előtte, úgy éljünk, mintha, és ahogy múlt vasárnap elhangzott itt ezen a szószéken, dr. Fekete Károly, református teológiai rektor igehirdetésében, kettős állampolgárok vagyunk, lelki értelemben is, hiszen Isten országának polgárai vagyunk, és ilyen módon ennek a földi életnek természetesen nagyon is pontos és nagyon is elhívott, elkötelezett szolgálatra kijelölt polgárai, de ugyanakkor Isten országának meghívott, választottai is vagyunk. Ezért Pál apostolnál a mintha szó jelentette tulajdonképpen a kettős állampolgárságot. Itt élünk, követjük őt, hallgatjuk Isten szeretetét, komolyan vesszük, figyelünk rá, és Isten jósága magával ragad, türelme hosszú, szeretete nagy, olvastuk a Zsoltárban, az alapigényben. Itt élünk, mintha életet, de nem valószínű életet, nem egy álomvilágban élünk, nem valami olyan módon rendezzük be az életünket, hogy felelőtlenségre, könnyelműségre, felszínességre okot adhatna. A mintha, a kettős állampolgárság komolyan vétele azt jelenti, ennek a világnak tagjai vagyunk, szintén a Zsoltáros szavait idézzük, porból lettünk, Isten formát és teremtett bennünket, és ezt az életet az ő kegyelméből, ahogy az Atya könyörül a fiain, ő úgy könyörül rajtunk, és ez a könyörület nem valami alamizsna, valami felesleges tutóigatás is, mindenféle értelmes nevelés, pedagógiai célzat nélküli kényeztetés, hanem ez az Isten szeretete és akarata, tehát ennek megfelelően töltjük be hivatásunkat, ennek szellemében éljük életünket, akkor a krisztusi földi állampolgárságnak eleget teszünk. És ahogy halljuk és mondjuk, a cselekedetei szerint lesz az ítélet, és szörnyű lesz a végső elszámolás, amennyivel ebben az életben Krisztus szava csak jól hangzó és életünket ápolgató, gondozó kijelentés, az is természetesen szükséges, mert ebből lehet egyszer élet. De ha csak Krisztus szavára úgy figyelünk, mint arra a történetre, ami egyszer a Földön elvégeztetett időszámításunk kezdetén, és Jézus egy példamutató, híres alak, akinek létezését már senki nem tagadja, legalábbis keresztény is ebben a környezetben, biztosan nem, de nem ez a kérdés, és nem ez az ítélet alapja, az ismeret, a tudás, és nem is az imádság, és nem is az ének, nem is a túlbuzgóság, vagy éppen a lagymatagság, az ítélet alapja a cselekedet, és ezt alá kell húznunk abból, az alapállásból kiindulva, hogy hitből jön a jó cselekedet. Tehát nyilvánvalóan a Jézus Krisztusban való hit természetes alkalmazásának jelentőségéről beszélünk, amikor a cselekedetek szerinti ítélet alapját és lehetőségeit taglaljuk. A Bibliában egyébként még nagyon sokszor feltűnik az úgynevezett törvényszéki metafora. Az ember a vádlott, a vádló a sátán, és a bíró az Isten. Mivel védőügyvéd abban az időben nem volt, a bírónak kellett adott esetben az ügyész a vádló túlzásait is helyreigazítani. Ez tehát a bírói tiszteletet ellátó Isten, vagy az ő küldötte, ezt az angyal látta el. Jobb könyvében is olvasunk erről, amikor a vádló szerepében fellépő sátán azt mondja Jobbra, nem ok nélkül féli Jobb az Istent, hiszen minden vállalkozását megáldottad, de nyújtsa ki a te kezedet, és kezed rá tedd arra, amilyen van, majd káromol téged. Istennek azonban ennek ellenére az a véleménye Jobbról, nincs hozzá fogható a földön, fedhetetlen, becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat. Isten szeretete és jósága ilyen módon szégyeníti meg az embert, akire kimondjuk, hogy reménytelen, akiről kiállítjuk a bizonyítványt, hogy elveszett emberi módon, akiről azt mondjuk, hogy megérdemli sorsát, sorolhatnánk tovább az igaz emberi ítélkezések megnyilvánulásait, akkor gondoljunk arra, mindenkinek van bűne, és ez nem egy közhely, hanem egy súlyos alapvalóság. Mindenkinek van hiányossága, mulasztása, terhe, mindannyian rászolunk és rászolgálunk Isten bűnbocsátó irgalmasságára, hogy ez a mintha élet, az első állampolgárság, aztán a mennyei állampolgársággal ötvözve végül is győzelmes élet lehessen, hogyan állunk Isten színe előtt, és mennyire tartjuk és rendezzük be életünket az ő jóságának megfelelően. Isten olyan bíró, aki nem azért rendez tárgyalást, hogy mindenképpen halálos vagy súlyos ítéletet hozzon. Isten a bíró az ítéletkor Jézus Krisztusban azért rendezi és készíti ezt a nagy tárgyalást, hogy az ítélethozatal, a kegyelem kijelentése és kihirdetése is legyen, ami azt jelenti, örök életet nyerhetünk, örök életet nyerhettek mindannyian, Jézus Krisztus által, akiben testet öltött Isten szeretete, aki által, a bűnbocsátó Krisztus által minden vétkünk a semmibe zuhan, minden vétkünk isteni módon felejtésbe kerül és elfelejtik, mert nem ember, hogy felejtünk, de azért megőrizzük a múlt sérelmeit. Nem ember az Isten, hogy kijelentse, mindent újjáteremtek, és közben a régi rozoga házikókat, életházikókat próbálja egyben tartani. Egy földrengés, bármilyen krízishelyzet teljesen tönkre teheti, semmissé teheti ezeket az ember által megerősített építményeket, az életünket. Isten szeretete és irgalmassága ítélet vasárnapján hirdeti, és ígéri, hogy Isten a formálunk és szeretünk nem perel mindvégig, és nem tart haragja örökké. A gyermekek, fiatalabbak gyakran mondják, örök harag, bármilyen apró összeütközés, vagy a játék hevében elkövetett baleset, bármi lehet az ok arra, hogy kihirdessék örök harag. Aztán fél óra múlva ugyanott folytatják a játékot, ahol abba hagyták. Az örök harag az egy nagyon kemény és nagyon kegyetlen valóság. Ahogy énekeltük is, az a nap, ez a nap a harag napja, a dies irae, dies illa, a harag napja, ez sok zeneszerzőt is megilletett, ez a requiemek általános alapmotívuma, a gyász misék alapmotívuma, mert a haragról, az Isten haragjáról beszélni kell. Türelme hosszú, de nem végtelen, szeretete kitartó és keresi az elveszettet, jósága minden nap áldást készít, és segít bennünket, hogy a kettős állampolgársághoz hűen, földön és az égi hatalmak tetszésére éljünk, de ha kihasználtunk minden lehetőséget, vagy elfecséreltünk minden szándékát Istennek, amit értünk tesz, akkor az Isten haragját, a valódi örök haragot nem kerülhetjük el. Bízunk ítélet vasárnapján, és minden nap abban a könyörülő Istenben, aki Jézusban életet, bűnbocsánatot és békességet ajándékoz, hogy megértsük, mi a feladatunk, küldetésünk, bátorít és vigasztal, hogy ebben az életben rendezett, Isten előtt rendezett viszonyok között élve tudjuk és várjuk az utolsó napot, akkor is eljön, ha nem várjuk, nem készülünk rá, de Isten ezért figyelmeztet, várjuk és készüljünk arra a napra, mert utána nincs korrekció és semmilyen változtatási lehetőség. Minden addig dől el, amíg Urunk ezen a földön életben tart és élni, szolgálni enged bennünket. Reménységünk alapja és jövőnk és holnapunk ereje mindenkor is, minden utunkon. Isten ígérete, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az őt félőkhöz. Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy figyelmeztet az utolsó ítéletre. Talán túl távolinak tűnik, vagy megfoghatatlannak, de mégis szent lelkeddel ad értésünkre ennek valóságát és komolyságát. Add, hogy úgy éljünk, és úgy szolgáljunk neked, megragadva minden lehetőséget az ige hallgatására és cselekvésére, hogy egykor, amikor megállítasz bennünket, amikor tovább nem léphetünk, nem élhetünk, nem imádkozhatunk, nem tehetünk semmit, akkor méltó állapotban várjuk az utolsó ítélet harsonáját. Urunk, légy velünk minden utunkon, segíts és vezess békességben, megvigasztalódásban, élő reménységben Jézus Krisztusért mindannyiunkat. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, imádkozunk mindazért, amire napról napra szükségünk van. Kenyérért asztalunkra és jó egészségért, tiszta levegőért, tiszta vízért, tiszta élelemért. Szeretetért azoktól, akik szeretnek, bizalomért az emberek között. Békességért a földön, boldogságért a jövő nemzedéknek. Add meg mindezt kegyelmesen. Imádkozunk ezért az országért, amelyben élünk és dolgozunk. Rokonainkért és barátainkért, szomszédainkért és munkatársainkért, életkedvért és örömért minden embernek. Bölcsességért és jó akaratért azoknak, akik vezetik népünket és kormányozzák a világot. Add meg mindezt kegyelmesen. Imádkozunk azokért, akik jólétben élnek, hogy szívük meg ne keményedjék, hogy minden nap hálát adjanak jóságodért. Imádkozunk segítségért minden szenvedőnek, igazságért az elnyomottaknak, kenyérért az éhezőknek, gyógyulásért a betegeknek, vigasztalásért a szomorkodóknak. Add meg mindezt kegyelmesen. Imádkozunk minden ember üdvösségéért, a hívőkért, nem hívőkért, és a téged keresőkért. Imádkozunk egyházunkért és az egész egyházért, hogy világosságot terjesszen a világban, hogy megvilágítsa az élet útját az emberek előtt. Imádkozunk a tegnap Nagycserkeszen beiktatott új lelkészért, Torzsa Tamás szolgálatáért és a cserkeszi gyülekezetért. Áld meg őket a te békességeddel. Imádkozunk magunkért, hogy szelídséggel és megértéssel legyünk mások iránt, hogy Jézus Krisztus lelkülete legyen bennünk, mert számunkra ő az út és ő a világosság, őt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.